Istenek igéje Józsué könyvéből fogom felolvasni a hetedik fejezet első 21 versét. De Izrael fiai hibát követtek el a város tiltásakor, mert a Júda törzséből való Ákán, Karmi fia, Zabdi unokája, Szera dédunokája elvett a kiirtandó dolgokból. Ezért felvándorolt az Úr haragja Izrael fiai ellen. Józsué ugyanis néhány férfit küldött Jerikóból Ajba, amely Bételben mellett van, Bételből keletre, és azt mondta nekik: menjetek, és nézzetek körül azon a földön. A férfiak fölmentek, és kénkedtek Ajban. Amikor visszatértek Józsuéhoz, azt mondták neki: ne vonuljon fel az egész nép, csak 2 vagy 3 ezer ember vonuljon fel, azok is megverik Ajt. Ne fáradsz oda az egész népet, mert kevesen vannak azok. Fölvonultak hát oda a népből mintegy 3 ezeren, de megkutamodtak Aj emberei elől. Megöltek közülük Aj emberei mintegy 36 embert, üldözték őket a kaputól egészen Sebárimig, és megvették őket a lejtőn. Ekkor valóságban megolvadt a nép szíve, és olyanná lett, mint a víz. Józsué pedig megszaggatta ruháját, arccal a földre borult az Úr ládája előtt, és úgy maradt estig Izrael véneivel együtt. A fejükre port hintettek, közben ezt mondta Józsué: jaj, Uram, Uram! Miért is hoztad át ezt a népet a Jordánon, ha most az emóriak kezébe ad bennünket, hogy elpusztítsanak? Társat azt határoztuk volna, hogy a Jordánon túl maradunk. Ó, Uram, mit mondjak most, hogy Izrael már is meghátrált ellenséggel jelölt? Ha meghallják ezt a kánaániak és az ország többi lakói, akkor körül fognak bennünket, és még a nevünket is kiírtják a földről. Mit teszel akkor a te nagy nevedét? Az Úr azt felelte Józsuénak: kelj föl, miért estél arcra? Védkezett Izrael, áthárták szövetségemet, amelyre kötelettem őket, mert elvettek a kiirtandó dolgokból, loptak is, és titokban a holmiuk közé rejtették. Azért nem tudtak megállni Izrael fiai ellenségeikkel szemben, és azért hátráltak meg ellenségeik előtt, mert utolérte őket az áldom. Nem leszek többé veletek, ha nem pusztítjátok ki magatok közül a kiirtani valót. Kelj föl, szenteld meg a népet, és ezt mond: szenteljétek meg magatokat holnapra, mert azt mondta az Úr, Izrael Istenem: kiirtani való van nálad, Izrael. Nem tudtok megállni ellenségeitek előtt, amíg el nem távolítjátok magatok közül a kiirtani valót. Jöjjetek ide reggel törzsenként, abból a törzsből, amelyet sorsolás útján megjelöl az Úr, jöjjenek ide a nemzetségek. Abból a nemzetségből, amelyet megjelöl az Úr, járuljanak ide a családok. Abból a családból, amelyet megjelöl az Úr, jöjjenek ide a férfiak. Akit azután kiirtandónak jelöl ki, azt meg kell égetni minden éven együtt, mert áthágta az Úr szövetségét, és gyalázatos dolgot követett el Izraelben. Józsué korábbfölkelt, felsorakoztatta Izrael törzseit, és a sorsvetés Júda törzsét jelölte meg. Azután felsorakoztatta Júda nemzetségeit, és a sorsvetés Zera nemzetségét jelölte meg. Azután felsorakoztatta Zera a nemzetségéből a férfiakat, és a sorsvetés Zabdit jelölte meg. Amikor az ő családjának a férfiai sorakoztatta fel, a sorsvetés a Júda törzséből való Ákánt, Karmi fiát, Zabdi unokáját, Zera dédunokáját jelölte meg. Ekkor ezt mondta Józsué Ákánnak: fiam, hagyj dicsőséget az Úrnak, Izrael Istenének. Tégy bűnvallást előtte, és mondd el nekem, hogy mit tettél, ne titkolj el semmit előttem. Ákán így válaszolt Józsuénak: bizony, vétkeztem az Úr, Izrael Istene ellen, mert ezt meg ezt tettem. Megláttam a zsákmány között egy szép sinári köntöst, 200 sékel ezüstöt és egy 50 sékel súlyú aranyrudat. Megkívántam, és elvettem őket. Ott vannak a sátánba elásva a földbe, az ezüst is alattuk van. Eddig is Isten igéje, hagyjuk meg a szülünket is.
Mielőtt foglalkozunk a Józsué könyvével ma délelőtt, szeretnék először nézni egy más helyet a Bibliában, az első királyok a 18. rész. Nem fogunk olvasni azt, az egy nagyon jól ismert történet. Az egyik, amit szeretnék kiemelni itt, hogy nagyon gyakran a mi életünkben, amikor van egy nagy siker, amikor van valami, ami nagyon jó megy, utána jön egy mélypont. És én azt mondom, hogy van több oka, hogy ez van. Az egyik okot egy kicsit később fogunk látni, hogy a Józsué könyvében mi történt. De a másik, amit szeretnék először nézni, az Illés életében, a királyok első könyvében a 18. versben, amikor a Karmel hegyen volt a nagy harc nekik a hamis Isten profétákkal. És mi azt látjuk a 18. részben ott, hogy az Illésnek volt egy nagy győzelem. Volt egy verseny lényegében, Illés és ezek a proféták között. Nagyon jól festi ezt a történet a Szentírásban, amikor azt látjuk, hogy legalább 400, esetleg 850 proféta, akik imádták egy hamis Isten, és azt a feladatot kapták, hogy kellett készíteni egy altart, kellett oda tenni az áldozatot, és utána kellett imádkozni, hogy az Isten küldjen tűzet a mennyből. És akkor ez a 850 proféták, ők kezdtek ezt csinálni, mindent csináltak, amit tudtak csinálni. Az Illés csak ott mellettük, és nézte, hogy ők mit csináltak. Néha azt kiabált nekik, hogy biztos az Isten el van foglalva valami mással. Kiabáljatok hangosabban. Vagy esetleg a ti Istenetek most ott valahol alszik. Akkor fog kell ébreszteni őt. Semmi nem sikerült. Nem jött le tűz a mennyből. Miután több órán keresztül próbáltak, Illés azt mondja, hogy jó, most már én jövök. És akkor ő egy újabb altart készített, oda tett az áldozatot, és utána kért egy kis segítséget, és kérte, hogy az emberek vödrökkel hoznak vízet. És leöntöttek mindent vízzel. Mondhatjuk, hogy úszott a vízben. És akkor Illés imádkozott Istenhez. És akkor Isten küldött tűzet az égből. És azt mondja, hogy nem csak az áldozat éget él, hanem az összes altart, az összes kör, az összes fa, az összes víz, semmi nem maradott. Egy nagy győzelem. És utána lapozunk egy oldal abban a könyvben, és a 19. részben. És azt olvasunk ott, hogy a királynő kijelentette, hogy ő fog megölni Illést. A nagy győzelem után ő már az emberek segítsége megöltek az összes profétát, hamis profétát. De amikor Illés hallotta azt, hogy a királynő ezt mondta, ő mit csinált? Ő elfutott. Ő menekült. És látjuk, hogy érkezett a puszta vagy egy kis patak mellett, és ott leszekült aludni. És aludt, látjuk, hogy az Isten angyala jött, és adott ételt neki, evett, és utána megint aludt. És utána tovább ment, ahol az Isten vitte őt, de az egyik dolog, amit látjuk az Illés életében, a nagy győzelem után, ő fizikailag teljesen kimerült volt. És akkor, amikor jött valami sokkal kisebb feladat, az, hogy ő fizikailag ki volt merülve, nem tudta ellenállni. Volt a nagy győzelem, és utána jött a nagy kudarc. És én azt mondom, hogy a másik, amikor jön, amikor van egy ilyen kudarc, amikor az ember el van fáradva, akkor egy kicsit más szemszögből látja a dolgokat. Mindig a legrosszabbat mond, vagy lát, és az volt az Illés helyzetében, amikor ő ott volt, miután elfutott, akkor ő kezdett panaszkodni. Isten, én teljesen egyedül vagyok. Nincs semmi segítségem, Én próbálok egyedül harcolni a világ ellen, ez egy reménytelen helyzet. És akkor Isten kell egy közben lépni, és azt mondta neki, hogy ne haragudj, te nem vagy egyedül. Rajtad kívül még mindig van 7000, akik nem borultak le az idegen Istenek ellen. Nem vagy egyedül. De szerintem mi is nagyon könnyen beleesünk ebbe a hibába. Van valami siker, és utána jön a támadás. És amikor jön az a támadás, akkor valahogyan mi nem tisztán látjunk a dolgokat. Valahogyan, amikor van az a támadás, mi elfelejtjünk azt, amit Isten megígért nekünk az igében. A körülmények nem olyan, mint vártunk, és akkor el vagyunk keseredve. És valahogyan azt mondjuk, hogy amikor jól ment a dolgok, akkor persze könnyű volt hinni Istenben, de most, hogy egy kicsit nehezebb lett, akkor Isten nem segít. Vigyáznunk kell, amikor van egy siker az életünkben. Vigyáznunk kell abban, hogy nem kimerüljünk fizikailag. És vannak olyan helyzetek, amikor az egyetlen megoldás én, hogy a fizikai pihenés, és utána jobban tudunk látni Isten. Most menjünk a Józsué könyvére, és látjunk egy másik helyzet. Nem olvastunk a 6. részt, én miért nem mondani azt, hogy a legtöbb ember, aki itt van, már gyerekkor óta ismeri a 6. részt. Mert a vasnapi iskolában ez egy olyan történet, amit muszáj tanulni. Mert ez volt, amikor Izrael a Józsué vezetésével volt az első harc, miután átmentek a Jordan folyón, és akkor támadtak Jerikót. És amikor támadtak Jerikót, én azt mondom, hogy Isten egy nagyon szokatlan haditervet adott a népnek. Mi tudjunk azt, hogy azok az emberek, akik ott voltak Jerikóban, féltek. És azért ők bezárkóztak a városba, fölhúzták a kapukat, és bezártak az egészet. Látjuk, hogy Jerikóban volt két fal. Egy kósor és egy belső. És készültek védeni a város. Gondolták azt, hogy az izraeli hadsereg oda fog jönni, és próbálnak valami módon fölmászni és följönni a falakra. Ahogyan látjuk a filmekben, ahogyan csinálnak ezt. Az ember gondol az egri csillagokról, és ahogyan történt az a támas a vára, és ahogyan próbáltak létrakval fölmenni. Szerintem az emberek Jerikóban valamilyen hasonló támadásra vártak. Szerintem az izraeli nép is azt gondolták, hogy így fogunk támadni ezt a várost, vagy esetleg azt, hogy csak maradjuk a táborban és várjunk, addig, ameddig nem marad étel és ital ott a városban. De az Isten terve valami egészen más volt. Az volt, hogy 6 napon keresztül fölkeltek, és egyszer körbe mentek a város körül. A kör végén akkor látjunk, hogy a pápoknak volt valami trumpita, vagy valami, abba befújtak, és hazamentek. Gondoljatok, ha ott lettél volna a városban. Ott vagy a Jerikó városban, 6 napon keresztül látod, hogy ez a nép csinál, amit csinálnak, és csak fogod a fejedet, hogy miért csinálnak ezt. Milyen haditerv ez? Egy lépésre nem jöttek közelebb. Mi folytunk? És utána a 7. napon fölkelsz, és úgy kezdődik, mint az előtti 6 nap. Meg egyszer körbe mennek. De valami más történik a 7. napon, nem álltak meg. hanem megettem mentek körbe, és megettem mentek körbe, és megettem mentek körbe, összesen 7-szer mentek körbe. És utána szólt a trombiták megint, és utána az volt, hogy az egész nép kiabált. És miután a nép kiabált, a falak összedőltek. És akkor az izraeliek a hadsereg gond nélkül tudtak bemenni a városba, és én azt mondom, hogy lényegében úgy tűnik, hogy ellenállás nélkül tudtak lefoglalni ezt a várost. Isten konkrét útmutatást adott neki, az egyik az volt, hogy meg kellett tölni mindenki, meg kellett semesíteni mindenki. És a 21. versben, a 6. részben azt látjunk, hogy ezt csináltak. A másik, amit látjunk, hogy a 18. versben az volt, hogy amikor bementek oda, nem volt szabad semmit elvenni magaddal. Teljesen világos volt a népnek, hogy ebben a helyzetben nem szabad elvenni semmit, hanem az Arán, az Ezers, egy pár másolók, az mind kell leadni, az az Istené. Egy nagy győzelem. Én azt mondom, hogy a mi életünkben mi örülünk, amikor egy ilyen van. Valóban a nép látta azt, hogy ez volt az Isten győzelme. A 27. vers, az utolsó vers, a 6. részben olvasunk, az Úr Józsuéval volt, és elterjedt a hír az egész országban. Gondoljatok, hogy a többi városban mit gondoltak, amikor hallottak ezt. Ha ilyen könnyen tudtak legyőzni Jerikót, akkor mi lesz velük? A népnek világos volt az, hogy Isten velük volt. Volt a nagy siker. És utána olvasunk a 7. rész. Ahogyan kezdődik a 7. rész, a 3. és a 4. versben azt olvasunk, hogy megint küldtek kémeket megnézni, hogy mi a helyzet, egy ilyen AI nevű városban, és ezek az emberek visszajöntek egy kicsit maga biztosan, és azt mondja, hogy ez nagyon könnyű lesz. Nem kell oda küldeni az egész hadsereget, csak 3000 ember. Az bőven elég lesz a következő harcra. Mi történt? Oda mentek 3000 emberrel, és nem sikerült. Ellenálltak. Olvasunk azt, hogy az emberek között, akik oda mentek, többen meghaltak. Miért? Én azt mondom, hogy az egyik oka az, hogy miért csináltak ezt, nem fordultak Istenhez. Nem tették föl, hogy Isten miért te akaratodat ebben a helyzetben. Hanem, ahogyan mi nagyon gyakran csináljuk, legalább én nagyon gyakran csinálom, én látom a különböző tényezőket, és én azt mondom, jó, ez könnyű lesz. És akkor én indulok. Valahogyan mi azt mondjuk, hogy én már többször ezt csináltam, láttam egy kis siker ezzel, akkor Ez nem lesz semmi probléma, mondjuk. Így vagyunk, nem? Szerintem nem csak én így vagyok. Szóval egy idő után kezdjünk szokásból csinálni dolgokat, mert ez megy. Ez megy nekem, akkor én ezt tudok csinálni. Én azt mondom, hogy egy kicsit magabiztos kezdjünk lenni. A példabeszéd 16. részben következőt olvasunk. Az összeomlást Gőg előzi meg. A bukás pedig félkuvalkodottság. Nagyon gyakran előfordul, hogy van egy kis büszkeség bennünk. Túlzáton magabiztos vagyunk a saját képességeinkben, és nem bízunk Istenben, amikor felmerül valamit az életünkben, mi azt mondjuk, hogy én már elég jó vagyok. És abban a pillanatban elesünk. Mert mi bízunk a saját erőnkben, és csak a saját erőnkben. És ez történt ebben a helyzetben, hogy amikor ők próbáltak támadni, anélkül, hogy figyeltek Istenre. Egy nagy kudarc volt. És utána mi volt a végállás? Én azt mondom, hogy az is egy kicsit túlzás volt. A hetedik versben mi azt látjuk, hogy a Józsué teljesen kétségbe volt esve. Látjuk, hogy ő kezdte mondani ugyanazt, amit a nép mondott a pusztában. És ő azt mondja, hogy Isten, miért hoztál engem erre? Menjünk vissza Egyiptomba. Jobb volt ott. Teljesen maga alatt volt. Megint, én azt mondom, hogy nem olyan más, mint mi. Amikor valami nem jön össze, akkor mi tudunk teljesen elkeseredni. Van egy kis depresszió, van az, hogy fulladom. Az, hogy nem merek tovább lépni. Valahogyan mi csak azt az egy eseményt tudunk látni. Az a legutolsó esemény, ami rossz volt. És valahogyan amiatt nem tudunk látni, hogy mi történt, az előtt. Csak egy nagyon rövid idő az előtt, amikor Isten áthozta őket. A Jordan folyó, amikor áradás volt, száraz volt. Arról már elfelejtették. Arról már elfelejtettek, arról, hogy 40 év keresztül, amikor a pusztában voltak, Isten gondoskodott róla, és mana adott nekik. Olvasunk itt erről, pont az ezelőtti fejezetekben, akkor megszűnt a mana. Amikor újból volt lehetőségük inni a föld gyümölcséből. De valahogyan az volt, hogy Isten gondoskodott róluk 40 év keresztül. És van egy kudarc. És elfelejtsünk mind az, ami jó, ami történt. Múlt héten, amikor Gyula beszélt a harmadik és a negyedik részről, látjunk azt, hogy a nép kihozott a folyó közepénből olyan köveket, ahol tudták csinálni egy emléket, egy emlék szobor vagy altar ott, ahol leraktak ezeket a köveket. És azért ott voltak, hogy valamikor, amikor oda mentek azon az úton, és láttak azokat a köveket, tudták mondani, hogy igen, Isten csoda tett, amikor mi átjöttünk a Jordan folyón. De a Józsué mindezt egy másodperc alatt nem tudta figyelembe venni. Ő elfelejtette valahogy, és csak arra figyelt, arra a kudarcra. Én azt mondom, hogy mi nagyon könnyen tudunk ezt csinálni. És az volt az érdekes válasz, amit Isten ad a tizedik versben, hogy ő ezt mondta Józsuénak, kell fel, miért estél arcára? Isten azt mondja, hogy egy kicsit túlzás, ahogyan reagálsz. Inkább kell fújtani a kérdés, hogy miért történt, ami történt. És Isten tovább azt mondja, hogy azért történt, ami történt, mert ti nem tartottak be azt a szövetséget, amit kellett volna betartani. Én azt mondom, hogy amikor Isten megígér valamit, vannak olyan helyzetek, amikor azok, amit ő ígér, feltételek nélkül. De van olyan, amikor megígér valamit, de vannak feltételek. És csak akkor beteljesül valamit, ha mi tartjunk be azok a feltételek. És mi azt látunk itt, hogy a nép olyasmit csinál, amit nem kellett volna csinál. És amiatt Isten nem tudta oldani őket, amikor támadtak azt az Ai kisvárost. Ami furcsa egy kicsit ebben a szakaszban, az, hogy az egész nép között volt egy ember, aki büntet. De azt kell látni, hogy a bűn következménye hatott az egész népnek. Nem volt, Józsué nem volt a bűnös ebben a helyzetben, de mégis a bűn következménye hatott rá. Ha van, úgy mondom, bűn a táborban, akkor Isten nem tud oldani azt a népet. Ha tovább olvassunk ebben a történetben, kiderül, hogy ki volt a bűnös. Egy Akán nevű férfi, amikor Isten mutatta, hogy melyik volt a bűnös ember, akkor Akán elismerte az ő bűneit. Ő azt mondta, hogy igen, ezt tettem, de valahogyan, amikor ő mondja, hogy ő mit tett, én nem látok bűnbánat abban. Ő elismerte, de nem volt bűnbánat. Ő azt mondja, hogy igen, bűnt tettem. És? Miről van? Mi a probléma? Vagy lehet, hogy egy kicsit jobban tudta, hogy mi a probléma, és mi lesz a következmény, de mégis nem volt az a bűnbánat benne. Az volt az érdekes, hogy az egész nép között Isten tudta rámutatni, hogy ott van a bűnös ember. Néha mi azt gondoljunk, hogy mi tudunk bűnben élni, és senki nem fog észrevenni azt. Ha te azt képzeld, hogy te tudsz bűn tenni, és senki nem veszi észre, azt tévedsz. Mert Isten mindent lát. És Isten tud arról a bűnről a te életedben. Nem lehet kerülni. Mi valahogyan próbáljunk titkolni a mi bűneinket. Valahogyan szégyeljünk azt, valahogyan tudjunk azt, de mégis teszünk. És én azt mondom, hogy a mai világban sokkal nagyobb a veszélyek ezek a területekben, mint régen. Már emlékeztem nemrég a veszély, ami van az interneten. az internet egy olyan dolog, mint a pénz. Egy simleges dolog, nem jó és nem rossz. De ha az ember rosszul használja a pénz szerelme az már rossz. Én azt mondom, hogy ha az ember használja az internet bizonyos dolgokra, megnézem a hírt, az, hogy kutatom valamit, akkor nagyon jó. De az internet keresztül olyan dolgok kerülhetnek a mi életünkbe, ami ugyanolyan bűn, mint amit látjunk az Akán életében. A férfiaknak az egyik legnagyobb veszély az interneten a pornográfia. Régebben valahogyan a társadalom tudta korlátozni, hogy egy férfi mit csinál. Egy férfi nem biztos megy bizonyos klubokba, mert tudja azt, hogy mindenki látja, hogy ő belép oda. És akkor ő azt mondja, hogy azt nem. Régebben egy férfi nem vásárolt bizonyos újságokat, mert szégyelt azt, hogy ezt csinálom emberek előtt. De az internettel ő tud bemenni az ő belső szobába, és tud látni olyan dolgokat, ami nem építő. Tud menni olyan helyekre az interneten, ami bűn. A Jobb könyvében a 31. rész, az első vers, ő azt mondja, hogy ő egy szövetséget kötött az ő szemével. És én azt mondom, hogy döntenünk kell, hogy mi az, ami szabad, és mi az, ami nem szabad. És nem szabad kompromisszumokat kötni. Az Akán életében mi látjunk, hogy az első lépés ebben a folyamatban az volt, hogy ő látta azokat a dolgokat. Amikor abban egy pillanatban valami lát valamit, az még nem bűn, de ahogyan olvasunk a Jakab könyvében az első rész a 14. verstől a 16. versig, látjuk, hogy miután az ember lát valami, utána jön a kíváncsiság. És utána a következő lépek a cselekvés. Akán látta, ő kívánta, és ő elvitt. És amikor ezt csinált, a következmény nem csak érintette őt, hanem az egész népet. Mit kell csinálni? Mit kell csinálni, amikor jön az a kísértés a mi életünkben? Mit tudunk csinálni, hogy mi nem esünk ugyanabba a bűnbe, amit látjunk Akán életében? Én azt mondom, hogy két lehetőség ad nekünk az Úr. Attól függ, hogy mi a helyzet. Az első Korintus 10. rész, a 13. versben, olvasom a 12. verstől, aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig őséges, és nem hagy titeket erőtöken fölül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjatok azt viselni. Az első gondolat a 12. versben az, hogy, hogy vigyázz. Ha azt gondolod, hogy most már erős vagy, ha azt gondolod, hogy ez most már nem probléma a te életedben, akkor legyél óvatos. Mert akkor fog jönni egy támadás. De ez az igény folytatja, és azt mondja, hogy bármilyen támadás, ami jön, bármi, azt olvasunk, hogy ez nem az emberi előtt meghaladja. Egy másik fordításban beszél arról, hogy nem olyan kísértés, ami más, mint más emberek tapasztalnak. Hányszor hallom azt, hogy valaki panaszkodik az öregetekből. Ő azt mondja, hogy én egy olyan családban növekedtem fel, ahol nem volt az Isten szeretet. Vagy én nem is egy családban éltem fel, hanem egy intézetben. És valahogyan kezdjük panaszkodni, hogy az én helyzetem olyan rendkívüli rossz. Én azt mondom, hogy ne gondoljad azt, hogy te különleges vagy. Ne gondoljad, hogy a problémák a te életedben komolyabb, vagy nehezebb, mint azok a probléma más emberek életében. Isten azt mondja, hogy nincs olyan probléma a te életedben, ami más ember nem tapasztal. És utána azt mondja, hogy nincs olyan probléma a te életedben, ami túl nehéz. Nincs egy olyan dolog a te életedben, ami nem lehet győzelem. Ha bízunk az Úrban. Ha keresünk azt a szabadulás utat, amit ő ad. Ha mi ott maradjunk a földön, ahogyan látunk Józsué itt, és azt mondja, hogy vigyünk vissza reménytelen, akkor bajban vagyunk. De ha tudunk fölállni, ha tudunk látni azt, hogy milyen a mi Istenek, akkor bármilyen nehéz az a helyzet, tudunk tovább előre menni, mert Isten velünk van. Ha visszalapozunk két-három fejezet, a hatodik rész, a 18. vers. Látjunk azt, hogy mi az egyik megoldás, amikor jön egy támadás. 18. vers azt mondja, hogy kerüljetek a parancsnokságot. A kerülés azt jelenti, hogy amikor van egy ilyen kísértés, föl kell állni és el kell futni. Látjunk a József életében, amikor ő Egyiptomban volt, és a Pátor házában szolgál, amikor jött a kísértés, ő nem ott állt a Pátor a felesége előtt, és próbálta magyarázni neki, hogy miért nem szabad ez. Ő fölállt, ő fordult, és ő menekült. És én azt mondom, hogy vannak olyan kísértések, ami az egyetlen megoldás a menekülés. Én azt mondom, hogy a menekülés az nem gyávaság, az bölcs. Az, hogy mi meneküljünk a veszélytől, az egy bölcs dolog. Tudnunk kell, hogy mikor veszélyben vagyunk, és kerülni kell azt. A másik helyzet, amit látjunk a Péter első levelében, az ötödik rész, a 9. vers, és így beszél a 8. versben, hogy az ördög támad, kiabál, ordít, mint egy oroszlán, és akkor hogyan, mit kell csinálni? Aljatok ellene a hitben szilárdon, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken elvilág. Van egy olyan helyzet, amikor ellen kell állni. És én azt mondom, hogy az igai nem mond nekünk konkrétan, hogy melyik helyzetben melyik. Én azt mondom, hogy így kell a bölcsesség minden ember életében, hogy tudni kell, hogy mi az a helyzet, amikor menekülni kell, és mi az a helyzet, amikor szilárdan kell ellenállni. Van az a két helyzet. De ha mi ezt csináljunk, akkor tudunk legyőzni. Sátán tudunk legyőzni a bűnt a mi életünkben. Nem szabad elfelejteni, hogy az Isten szent. És Isten nem tud közösséget vállalni a bűnnel. Látjunk sokszor az életben, hogy mi, amikor egy időre vagyunk egy túlsőségben, akkor könnyen átmenjünk a másik túlsőségbe. És én félek, hogy ez történik az egyházban ma. Volt egy olyan idő az egyházban, amikor mi annyira fölemeltünk Isten, hogy Isten szent és minden ható, hogy majdnem azt mondom, hogy az ember nem mert beszélni vele. És az utolsó 50 évben egy változás történt az egyházban. Ma beszélgetünk erről, az, hogy most már Isten a legjobb barátunk. Mi háborúk vagyunk. Mi együtt menjünk a foci mérkőzésre. Mi mindent csináljunk együtt. Most már én nem tisztelem őt, hanem mi együtt csináljunk bármit. És hiányzik az a tisztelet. Én azt mondom, hogy néha ez nyilvánul, meg csak egy kis ápolt jelent, hogyan ültözünk. Régebben miért volt az a hagyomány, hogy az embernek volt a vasárnapi ruhája? Ami ő csak a vasárnapi istentiszteletben, mert valahogyan ez által az ember kifejezte a tisztelet. Isten fele. Tegnap itt a gyülekezetben volt egy mennyegző. Ha jól vettem észre, a legtöbb ember nem jött ide abban a ruhában, ami aznap délelőtt hordott, amikor dolgozott a kertben. Valahogyan a mennyegzőre mi fölöltöztünk, mert valahogyan mi akartunk adni a tisztelet a fiatal párnak. És ezzel én nem mondom azt, hogy feltétlenül én azt várom minden férfitól, hogy jövő vasárnap az Isten tiszteleten legyen egy nyakkendőr, egy zászló rajta. De én azt mondom, hogy föl kell tenni a kérdést magadnak, hogy én adom a megfelelő tisztelet Istennek, vagy nem. Valóban látom azt, hogy Isten a Szent Isten, aki nem tud vállalni közösséget a bűnnel. Az Isten tisztelet elején olvastunk a 99. Zsoltárból, amikor azt olvastunk, hogy Szent az Isten. Nemrég beszéltem arról a történetről a 2. Samuel 6-ban, amikor Dávid vitt a szövetség láda Jeruzsálembe. És nem megfelelő módon csináltak azt, hogy kocsin vitték. És amikor vitték, Az egyik férfi Uzza óra tette az ő kezét, amikor a szövetségláda kezdett leesni a kocsiról. És ő azonnal meghalt. Ő próbált segíteni. Csak a probléma volt, hogy ő nem adta meg fel a tisztelet Istennek. Ő tudta azt, hogy nem szabad vinni a szövetségláda egy kocsi. Ő tudta azt, hogy csak azok a megfelelő rúdak a szabad vinni azt. Ő nem adta a tisztelet Istennek, amit kellett adni neki. A Józsué 7. részben van egy jó példa nekünk. Látjunk, hogy mi történt, amikor bűn volt a táborban. És látjuk, hogy a bűn miatt vereség szenvedett a nép. Látjuk azt, amikor rendbe hoztak ezt a problémát. És itt, ha tovább olvastunk volna a 7. helyzetben, mi látjuk a rendbe hozás az ebben a helyzetben az, hogy meg kellett ülni Akán és az ő egész háza népén. A bűnnek van következménye. Én azt mondom, hogy nekünk nem szabad játszani a bűnnel. Múltkor a héten szolgáltam egy ifjúsági csendes héten a pásztorrégi gyülekezetben. És ott tudjunk, hogy a lelkész Jerry Kalman nyugdíjba ment most, és nyáron fognak hívni egy új lelkészet. És nemrég beszéltem egy pár lelkészel, és valaki azt mondja, hogy az jó, hogy a Kalman nyugdíjba megy, mert ő túl sokat beszélt a bűnről. Egy lelkész mondta ezt. Én ott voltam, és azt mondom, hogy tévedsz. Amit a Kalman tett, nagyon jó volt. És mi nem tudunk kerülni ezt a témát. Mi nem tudunk csak úgy játszani a bűnnel. Azt kell látni, hogy ez milyen komoly Istennek. Mert Isten szent. És a mi életünkben szükség van arra a hozzáállás, amit mi látjunk Dávid életében, amikor imádkozik az 51. Zsoltárban, amikor azt mondja, hogy csak egyedül ellened vétkeztem. Teljesen össze volt törve az ő szíve, amikor látta, hogy mi volt az ő életében. Vizsgálni kell a mi szívünket. Fel kell tenni a kérdést. Van bűn a mi életünkben? Van-e olyan dolog, amit régóta tudom, hogy ez bűn, több ember mondta nekem, hogy ez nem jó, a Bibliában már olvastam ezt, de valahogyan én eddig túrtam ezt. Valahogyan eddig ingettem ezt. Én azt mondom, hogy azt a bűnt le kell tenni. Meg kell vallani, és fordulni tőle. És akkor Isten megígéri azt, hogy ő megbocsát, és ő megtisztít. Imádkozzunk. Édes Atyánk, esetleg valaki azt mondja, hogy ez nem volt egy örömtele téma, amiről beszéltünk ma délelőtt. De azt kell látni, hogy egy nagyon fontos téma. Fontos, hogy mi látjunk, hogy szent vagy. Fontos, hogy mi látjunk azt, hogy keresztény emberek nem mindegy, hogy mi hogyan éljünk. Látni kell azt, hogy te gyűlölsz a bűnt. Látni kell azt, hogy szent vagy. De ugyanakkor látni kell azt, hogy te egy szerető Isten vagy. És te adtad a megoldást, nagy árat fizettél, nagy áldozatot hoztál, segíts minket, hogy tudunk örülni abban, hogy te kész vagy megbocsátani minket. Az nem bátorít minket, hogy bűnben éljünk, de az bátorít minket abban, hogy van reménység a bűn után. Segíts, hogy mi tudunk közösségben élni veled, és örülni abban, mert te velünk vagy. Ezt kérjünk a te nevedben. Amen.